300 forint egy euró. Ja, elnézést, rossz cikket olvasok, ez 2009-ből van, most egy kicsit szomorúbb a helyzet, 400 forint, és hát ennek körülményeiről, meg az ehhez való viszonyulásról fogunk a mai adásban beszélni, kezdünk is.
Csillogó szemek, dollárhegyek, zsebből zsebbe vándorolva magának utat keres. Olykor önmagáért beszél, de róla már tabu beszélni. Épp ezért foglalkozunk kendőzetlenül. A pénzzel. Az Invest Mentors beszélgető műsorában privát bankáraink osztják meg véleményüket az aktuális gazdasági hírekről, legújabb befektetési trendekről és arról, hogy miért érdemes odafigyelni a gazdasági változásokra. Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél podcast sokadik adás, itt ülünk ismét partnereimmel, beszélgető társaimmal, vezető privátbankárokkal, és hát egymagammal, jó magammal a stúdióban, és bele is csapunk a mai témába, ugye Horváth Attila, Tátrai Csaba és Magyar Zoltán in the house. Szerintem, ugye én most körülbelül fél éve bevallom minden kedves hallgatónak, hogy 400-al számolom már az eurót, tehát hogyha euróban vásárolok, vagy külföldön tartózkodom, mert ilyen szerencsés helyzetbe kerülök, akkor már nem vacilálok, hogy most akkor 360 vagy 80 vagy mennyi, rögtön azt mondom, 4 kilóval kell számolni, és akkor úgy nem nagyon tévedhetek. Mit szólnátok ahhoz, hogyha először arról beszélnénk, hogy milyen okai lehet annak, vagy mint magyar embernek, akik forintban vásárolnak, meg kapják a fizetésüket, nekik miért lehet előnytelen az, hogyha az euró folyamatosan erősödik a forinthoz képest? Attila.
Hát a legtöbb dolog, amit ma Magyarországon boltokba vásárol, élelmiszerektől kezdve elektronikai cikkek, akkor egy autót vásárolni, ezeknek az árát, ezek mind külföldről érkeznek, ezért az, hogy a forint hogyan viszonyul az euróhoz vagy a dollárhoz, meg fogja határozni ezeknek az árát. Részben az inflációnak az egyik okozója az a forintnak a gyengülése, ugye ezért is próbálja ezt a kormány is, meg a jegybank is mindent bevetni azért, hogy stabilizálja az árfolyamot, hogy ezzel együtt az inflációt is tudják fékezni.
Oké, és mikor lehet mondjuk akár befektetői szemmel, vagy úgy bármilyen átlagemberi szemmel úgy viszonyulni mondjuk a forint gyengüléséhez, hogy az nekünk mondjuk jó? Nem tudom, Csaba, van-e ötleted?
Mindenképpen a történelmi távlatból is, hogyha megnézzük, akkor gyakran tapasztalhatjuk, hiszen azért a forint-euró kurzus egy folyamatosan, hát számunkra egy gyengülő trendet mutat, tehát mindig voltak azért lokális csúcsok, és ehhez képest ugye jelenleg ugye 400-as szintről beszélünk, hogyha már egy 10-15 forinttal, jó lenne a százalék, lejjebb lennénk, akkor az már egyébként abszolút egy vételi megbízás, vagy váltási pozíció. Érdekes egyébként, hogy most megint nyár elején gyengül be ennyire a forint, és hogyha visszanézzük a történelmi távlatokat szintén, az mondjuk az elmúlt csak 5 évet, mert akkor is lehet látni, hogy mindig ilyen május-június környékén gyengült be drasztikusan a forint. Ugye ezeknek a mostani gyengüléseknek elsősorban az az oka, hogy a kormány a választásokat követően ugye bevezette az extra adókat, és bizonyos szektorokat ez kifejezetten érzékenyen érint. Úgy gondolom, hogy sem a piacnak, sem pedig a lakosságnak, a polgároknak nem kellett volna meglepődniük, hogy a választások után ugye külön adókat, vagy leánykori nevükön ugye megszorításokat vezetnek be, mégis ez történt.
Költségvetési kiigazítás talán.
Nevezzük így, de egyébként nagyon sok szinonimát lehet erre.
Kiürült az államkassa, ugye, és akkor most valahogy be kell seperni az adófizetőktől a hiányokat.
Így van, és hát emiatt a választások után azért ösztűz alá került a magyar részvények nagy része, illetve a forint is, és hát hogyha még nem lenne elég probléma, akár itt egy ilyen recessziós félelem is a horizonton feltűnik, a háború még mindig tart, energiaválság felé megyünk, rekordmagas infláció van, és nyilván azért minden mindennel összefügg minket, mint befektetési szakembereket, elsősorban azért a bankszektort érintő különadók érdekelhetnek, már csak azért is, mert ugye ez a legtetemesebb tétel az egész csomagban, és ugye ez 250 milliárd forintot jelent, plusz a 50 milliárd forint a tranzakciós illeték, ami egy ilyen többlet, és ez az egész hazai értékpapírpiacot egyébként befolyásolja, és az ukrán-orosz konfliktus miatt például ugye a legnagyobb hazai szereplő az OTP, aki ebben az évben hát kifejezetten komoly veszteségeket kell, hogy leírjon, még rákap egy ilyet, egy ilyen, hát nem éppen kedves mennyiséget.
De mi ugye ausztriai befektetési bank felé közvetítünk magyar ügyfeleket, ez az ausztriai vonatkozásban megjelenik ez a külön adó, vagy csak magyar kereskedelmi bankokat érint?
Ez egy úgynevezett hungarikum. Ez Ausztriában egyáltalán nincs, tehát az ügyfeleinket semmilyen szinten nem érinti.
Jó, oké, tehát akkor hátrányosan érinti az euró erősödése a magyarokat számos szempontból, amit az Attila elmondott az elején. Előnyösen meg akkor érinthet, hogyha valaki mondjuk euróban kapja a fizetését, vagy euróban tartotta a befektetéseit, hiszen akkor egyébként a befektetés másik fajta teljesítményétől függetlenül is eleve a forint gyengülése neki jövedelmet teremtett.
Hát igen, mögül is nagyon leegyszerűsítve, hogy akinek forintja van, az rosszul jár, akinek eurója van, az meg jól jár ebben a szituációban. És ez a szituáció, ez most persze nagyon, ez egy ilyen lélektani határ, hogy 400 forintot így megütötte, és ugye ez már megtörtént egy pár hónappal korábban is, de akkor nem maradt olyan sokáig, most viszont úgy látszik, hogy elég komfortos a forint itt a 390-400 körül.
Ugye beírja a kedves hallgató a Google-be, vagy bármelyik keresőmotorba, hogy Eurhuf, tehát forint és euró, akkor rögtön a Google akkora barát, hogy kidobja a teljes mondjuk 10 éve visszamenő árfolyam görbét, lehet látni, hogy hogyan változott, és ez a visszatérő ugye sávosan. Azt Attila kijavítasz, hogy hogyan változik egymáshoz képest a forint meg euró?
Két dolgot fontos tudni a forintról, hogyha már valaki abban gondolkodik, hogy váltson-e, az egyik az, hogy trendben mozog, ez nagyon egyértelműen látszik, hogy elindultunk 250-ről, most van 400.
Tehát mindig fölfele tart ez a görbe a forint
hosszú távon, rovására. Igen. Hát azt persze rövid távon ebbe lehetnek ezek nagyobb ingadozások, ez az, ami kijelöl egy sávot, a sávnak a teteje jelenleg ugye a mindenkori történelmi csúcs, az a 400 forint az alja, hát most ideig úgy tűnt, hogy ez a 380 körül, most lehet, hogy ez 390 lesz, ezt majd meg fogjuk látni még.
Oké, tehát trendben mozog, valamilyen irányba tendenciózusan halad, tehát nincsen ebben megtörés, és sávban, tehát sávosan változik, tehát van mindig egy csúcs, ami ez egy picit visszakorrigál, de ismét eléri a csúcsot, és ebben ilyen kis flippergolyóként pattog. Egyébként 2009-es cikk, amit eljátszottam, hogy olvasok, mert akkor ért el először a 300 forintot az euró-forint árfolyama, és utána 2013 lett az a pillanat, amikortól már el lehetett búcsúzni attól, hogy ismét kettessel kezdődjön egy eurónak a forintban kifejezett értéke. Tehát onnantól 2013-tól meg, és akkor itt a sávosság ilyen tekintetben megjelenik.
Igen, és nekem megvan egyébként ez a pont. Emlékszem arról, hogy ez nekünk egy komoly, egy ilyen csörte volt, amikor a ügyfelekkel beszéltünk arról, hogy már 3-10 körül, ugye ez a 2013 körül időszak, amikor beugrott oda, és hogy akkor megéri-e 310-e, várjuk-e, vagy majd visszamegy 300 alá, és akkor eltett egy pár év egyébként, hogy egész ilyen nyugalmi szinten volt, ilyen 310 körül így oldalazott a forint, és aztán 18-19 körül ugrott föl a 330-as szintre, és onnantól nem lehet megállítani. És én írtam egy cikket még 2019, azt hiszem, vagy 8 vége, hogy megéri-e 330-ért forintért vásárolni, aztán azt így pár havonta le kellett frissíteni, most már nem frissítem le, de hogy ez így tiszta, hogy akkor én pont azért írtam azt a cikket, mert hogy annyira sokan vártak arra 330-nál, hogy ez visszamegy majd 320-ra, meg 300 alá, ma meg már, hát nem a 330-nak, hát a 370-nek is már nagyon örülnénk.
Nekem továbbra is az az élményem, hogy ezt a trendben mozgást én mélyen hiszem, látom, egyszerűen mondom, meg lehet nézni az árfolyam görbéjét visszamenőleg az elmúlt 10 évre. Szóval el kell búcsúzni attól, hogy visszafele tartson ez a kurzus. Mondta Csaba, hogy május-június környékén szinte mindig gyengül a forint. Én erről hallottam egy olyan összeesküvés elméletet, cáfolj meg, bár az összeesküvés elméletekben ugye nem biztos, hogy menni fog. De
azt
hogy
az UFO-k tudják csak megcáfolni.
Jó, majd vissza
gyíkemberek.
Meg jó. Gyíkemberek, igen.
Kéne vendégeket hívnunk, úgy érzem most már lassan. Szóval, hogy azt hallottam, hogy akkor érkeznek meg az uniós támogatásoknak valamilyen jelentős része, és ha tudatosan, ez az összeesküvés elmélet része, úgyhogy innentől zárójeles a sztori, hogyha ilyenkor gyengén van a forint, akkor értelemszerűen az euróban érkező támogatások forintra átváltva nagyobb készpénzmennyiséget jelentenek, amit a gazdaságban mindenféle oligarchikus és jótékonysági módon történő elköltéssel ugye hát el lehet allokálni, hogy ilyen szépen fogalmazzak.
Szépen fogalmaztál, de egyébként, hogyha megnézzük most azért a racionalitás talaján, rendkívül olyan sok érvet lehet felhozni az elmúlt mondjuk 10-12 évhez képest, ami tényleg azt mutatja, hogy a forint egy továbbra is egy gyengülő tendenciát fog mutatni a következő hónapokban, években. Küzdhet a jegybank ez ellen, de lehet látni, hogy azért a recessziós félelmek mondjam hétről hétre fokozódnak, és hogyha a háború helyzete nem fog javulni a következő hónapokban, és például Magyarország nem fog EU-s támogatásokat kapni, és ugye itt sok a ha.
Itt meg is bukik egyébként ez az elmélet.
Így van, így van. Igen, mert most pont azért, és ezért fontos ezt ide szúrni, hogy most egy teljesen más gazdasági környezetben vagyunk, mint mondjuk egy konjunktúrában lennénk, és sokan ilyenkor dörzsölik a tenyerüket, hogy akkor fú, de jó, hogy a bankokat egy picit megszivatják meg a biztosítókat. Lássunk tisztán afelől, hogy ezeket a költségeket egy az egyben a biztosítók, a bankok tovább fogják hárítani az ügyfelek felé, tehát nekik az a fajta többletbevétel az így vagy úgy, de meg fog maradni. És hogyha a tranzakciós díjak nőnek, akkor a forintban elhelyezett megtakarításokra nem csak egy rekordmagas, egy 20 éve nem látott magasságokban lévő infláció tornyosul, hanem egy jelentősen megnövekedett költségmennyiség is. És ez a dilemma jól kifejezi azt, ami végigkíséri a mi munkánkat, hogy kell-e váltani, nem kell-e váltani, várjunk-e valami mikor? Jobb állapotra, mikor. És ugye most jelenleg azt lehet látni, hogy nemzetközi szinten az amerikai jegybank kamatpolitikája miatt van egy korrekció a piacon, és ez a legfőbb indok. És ez viszont egy olyan vételi lehetőséget biztosít, ami, hogyha most tegyük föl, tételezzük föl, hogy valamilyen oknál fogva, amit még most nem látunk, 1-2% esetleg a forint beerősödne, az ahhoz képest a piacon olyan beszállók vannak, hogy 15-20-25-30%-kal vannak tökéletesen jól működő, prosperáló vállalatok, mint például egy Apple, amit nagyon-nagyon sokan ismernek, közel 30%-kal esett le az árfolyama, tehát ott van egy komoly kiárusítás. És most tegyük fel magunknak a kérdést, hogy várjuk-e azt, hogy 2%-ot a forint az euróval szembe beerősödjön, vagy lehet, hogy végignézzük, hogy az Apple mondjuk 20%-ot erősödik.
Jó, ez jó, amit fölhozol, mert szerintem összefoglalhatnánk, hogy mit tegyen az, aki most látja az elszálló árfolyamokat, ugye euróforint vonatkozásban, meg mellette azt látja, amit megbeszéltünk a múltkori podcast adásban, hogy kiárusítás van ugye a részvénypiacokon, meg hát úgy általában véve.
Így van.
Tehát mit javasolnátok? Várjon még az euróforintra, vagy Attila, kérdezlek?
Nem javasolnám, azért nem javasolnám, hogy így várjon, mert jellemzően akik így várnak, azok vagy mindenféle ok nélkül teszik ezt, hanem egyszerűen mondhatni, hogy a csodára várnak, hogy egyszer csak így majd beerősödik a forint, de ezt nem tudják így konkrét dolgokhoz kötni, és akkor van a másik fele, aki pedig bízik abba, hogy majd megemeli az MNB a kamatot még jobban, és akkor be fog erősödni a forint. Csak hogyha megnézzük azt, hogy a forint hogyan gyengült az elmúlt hosszú időszakban, akkor azt lehet látni, hogy ezek mind olyan események, amiket nem lehetett előre kiszámítani. Ugye most egy Csaba említette a különadókat, ugye a miniszterelnök úrnak a beiktató beszéde alatt esett össze a forint, 10 forintat, tehát annyival gyengült az euróval szemben, a beszéd alatt, amikor először szóba kerültek a különadók. Ez egy olyan dolog, amit nem lehetett előre tudni, nem lehetett tudni, hogy a beszéd lesz, vagy azt lehetett tudni csak az, hogy ez lesz a tartalma. Még valamennyire lehetett sejteni, hogy lehetnek különadók, de azért annyira, persze ez inkább utólag tűnik ilyen nagyon egyértelműnek, utólag így minden nagyon egyértelműre el lehet így húzni. Igazából a legtöbb dolog, ami ma mozgatja a forintot, azok egyáltalán nem tervezhetőek. És igazából szerintem ez az, ami a leginkább megnehezíti a befektetőknek a helyzetét, és ez az, amit ezt a fajta meglepetést kellene bekalkulálniuk, amikor azon gondolkodnak, hogy váltsanak, hogy ne váltsanak, hogy oké, hogy van itt kamatemelés, meg oké, hogy majd lehet, hogy egyszer kapunk az eurótól, vagy az a Európai Uniótól támogatást, de hogy hát hány olyan dolog történhet, amire nem számítunk. Hogyha egy kicsit mondjuk jobban megrogyik a nemzetközi részvénypiac, hogyha a globális gazdaság elkezd gyengülni, ezeknek sokkal nagyobb hatása van, mint a kamatemelésnek. Ha megnézzük, hogy hogyan reagál a forint-euró árfolyam, akkor igazából ezek az események azok, amik mozgatják, nem pedig a kamatemelés.
Lehet azt mondani, hogy akkor bármit is csinál a jegybank, vagy bármilyen adópolitikai változást eszközöl a kormány, igazából ráhatása az euró-forint árfolyamára nincsen.
Hát van rá, meg próbál is tenni, meg kell is tennie, csak kicsit fut az események után, inkább azt lehet látni.
Mert benne vagyunk egy flow-ban, hogyha lehet így fogalmazni, amit egyébként a Fed diktál. Tehát az amerikai jegybank, hogyha felemeli 2%-ra az alapkamatot, amit ugye tervez, így most nyárról beszélek, mert egyébként évvégére még ambiciózusabb tervei vannak, akkor Magyarországon drasztikusan kell tovább emelni az alapkamatot, ami nyilván majd egyszer el fog oda vezetni, hogy az infláció nem fog tovább nőni, ami egyébként látszik, hogy az elmúlt hónapokban is tovább emelkedett. Most már azért a maginfláció 12% felett van. És hát valójában, amit érzünk, ez 20-25-30% is lehet. Hogyha csak az élelmiszereket nézzük, akkor mindenképpen. És még egy gyors zárójeles helyzetkép, hogy az OTP januárban ilyen 18.300 környékén indult, bejött a háború, leesett 10.000-re az árfolyam, és most a különadóknak köszönhetően tovább esett, és most ilyen 9.032 egyébként a mai nap az árfolyam. És még simán lehet, hogy lejjebb esik. Tehát a magyar BUX legnagyobb szereplője, tőzsdei szereplője, nyilván a legjobban érintve van a különadók szempontjából is, az így reagál.
Kicsi kitekintést, ti hogy élnétek meg, hogyha mondtok egy beszédet valahol, hogy annak a hatására elindul a forint-euró árfolyam egy teljesen előnytelen irányba? Attila, neked gondoltál már erre, hogy mondjuk a te ráhatásod, ha lenne ilyen mértékű, akkor ezt te hogy élnéd meg?
Hát, hogyha lenne egyfajta ragaszkodásom, meg egy ilyen szerelmi viszonyom a hatalommal, akkor biztos, hogy jó lesne.
Még örülnél is, hiába megy bármilyen rossz, vagy
hát
elős.
Igen.
Tudod, hogy akkor versenyeznek a szivarszobában, hogy akkor ki mennyire tud betönteni.
Igen. Ki tud olyat mondani, amit teljesen megzavarodik a piac. Én nem tudom, hogy biztos nem forgolódik egyetlen döntéshozónk sem az ágyába, bár ez lehet, hogy erős kijelentés, de én biztos, hogy meg lennék rökönyödve. Nem tudom, Csaba, te gondoltál már rá, hogy egy mondatoddal be tudnál folyosolni a Fed mondjuk alapkamatát?
Hát a Fedét már rögtön Amerikát?
Legyen, kicsit emelem a tétet.
Hát igen, ez egy érdekes kérdés. Ezen még nem gondolkoztam, megmondom őszintén.
Szerintem azért, mert egy normális ember vagy.
Valószínű, igen, mert én azt látom, hogy azért a mostani vezetéshez kell egyfajta elfogultság, egy elvakultság, és akkor még finom voltam, ami úgy általában a politikai elitre nemzetközi szinten jellemző. És az, hogy ők mit gondolnak a piaci helyzetről, szerintem őket ez nem nagyon érdekli. Van egy eszme, egy idea, és afelé haladnak, és az, hogy most ennek gazdasági, társadalmi következményei vannak, nyilván választások előtt ezt ilyenkor mindig mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a következő 4 évre ez megtörténjen, de azért azt is lehet látni, hogy az újraválasztáskor, vagy egyáltalán egy politikai garnitúrának a megválasztása után vezetik be a legfájóbb intézkedéseket, mert lehet, hogy ez nem közvetlen teheradó, de ezt talán szerintem mindenki tudja, hogy ez át lesz hárítva.
Igen, kicsit,
az összes.
Kicsit ilyen leredőnyözött saját dimenzióban zajlanak ezek a politikai buborékban, igen. Tehát, hogy az újraválasztása mindenek előtti. Na jó, kitekintés vége. Lassan a podcast műsorunknak is. Összefoglalom röviden, amiket én kihallottam. Például, hogy akinek forintban van most megtakarítása, az nem annyira jár jól, akinek viszont euróban, az inkább felfele kanyarodó ajkakkal lehet jellemezhető. Jól sejtem, Attila, ez így helytálló?
Ez nagyon pontos, igen. Ugye még ilyenkor föl szokott merülni, hogy érdemes-e visszaváltani ilyenkor az euróhoz forintra, hogy most likvidálja az eurós befektetését. Hát ez meg egészen odáig, mondom, amíg tart ez az erős gyengülés a forintnak az euróval szembe, odáig szerintem ennek nincsen napirendje ennek a kérdésnek.
Rendben. Nálunk, mint privát bankároknál egyébként euró alapú befektetések nagy számban elérhetőek, úgyhogy aki szeretné a forint értéktelenedését, illetve az inflációs hatásokat ellensúlyozni, az bátran keressen meg minket. Ezen túl egyébként javallom, például a Spotify-on én már követem magunkat, hogyha még a Pénzbeszél Spotify felületén az van kiírva a kedves hallgatónak, hogy követés, akkor itt az idő, hogy hüvelykujjával rábökjön a megfelelő gombra, utána az lesz ott, hogy már követem, vagy valami ilyesmi szöveg. És akkor van jól minden, hogyha már követve van a Pénzbeszél podcast, és más csatornákon is vagyunk. Attila, hol vagyunk még, elmondod?
Például Apple podcast, fönt vagyunk még SoundCloud-on, és ezen kívül még kb. Fél tucat helyen, amik most hirtelen nem jutnak eszembe, de az biztos, hogy bárhol is hallgat minket a kedves hallgató, van
már megtalált
követés,
minket.
Feliratkozás gomb. Igen. Használni.
Tényleg, követés, feliratkozás gomb használata javallott, illetve az elhangzottak megfontolása, kétkedéssel fogadása szintén javallott. Mindenkinek további kellemes értékteremtésben gazdag napot kívánok. Én Magyar Zoltán vagyok, és Horváth Attila meg Tátrai Csaba is mindjárt elköszön. Viszlát.
A viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.